Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Ünneplés bent, tüntetés kint, nemzetközi visszhangot is vert az alaptörvény elleni demonstráció.
Átárazás, nem mindenhol emelkedett az élelmiszerek ára az áfával együtt.
Nem ért át időben, életveszélyben a férfi, akit a járdára lépés előtt gázolt el a busz.
Csak 4 évet élt, rejtélyes fertőzés ölte meg a szegedi vadaspark zsiráfját.
Az operában ünnepelték az új alaptörvényt, az opera előtt tüntettek ellene.
Az előre bejelentett demonstráción a tüntetők között volt összetűzés, a demonstrálók és a rendőrök között nem.
Az LMP és az MSZP szerint szándékosság volt abban, hogy a rendőrök nem választották el egymástól a tüntetők különböző csoportját. A miniszterelnök szóvivője szerint viszont hétfőn este mindenki azt tette, ami a dolga. Szijjártó Péter azt mondta, még egy 2/3-dal megválasztott kormány esetében is érthető, hogy egy-egy döntésével nem mindenki ért egyet.
A gála estelőtt egy órával megtelt tüntetőkkel az Andrássy út opera és oktogon közötti 500 méter hosszú szakasza. A Hajós utcánál felállított színpadtól csak nem a körútig ért a tömeg.
Fel vagyok háborodva. Buli van, odaállt az operában.
A szónokok az új alaptörvény mellett a visszamenőleges törvényalkotás és a szerzett jogok megvonása ellen is szót emeltek. Kunya Péter azt mondta, Orbán Viktor a Titanic kormányosa.
Titanic, amely előtt már látszik a jéghegy. És ez a jéghegy, ezek ti vagytok, ezek mi vagyunk.
A tüntetők között ellenzéki országgyűlési képviselők is megjelentek. Voltak, akik ellenük is tüntettek. A szocialista Lendvai Ildikó viszont azt mondta, a demonstráció szerinte beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Senki se kérdezte, hogy ki honnan jött, azt mindenki tudta, hogy ki miért jött.
A demonstráció közben a gálaestre megérkeztek a vendégek. A miniszterelnök az egyik oldalsó ajtón ment be az operába. Az ünnepi műsor éppen akkor, 8 órakor kezdődött, amikor az utcán hivatalosan véget ért a demonstráció. A szervezők I. és Gyula egy mondat a zsarnokságról című versével búcsúztak a tömegtől.
Hol zsarnokság van, hol zsarnokság van.
Bár a tömeg nagy része elhagyta a tüntetés helyszínét, sokan voltak, akik a rendőrkordonnal körbevett opera elé vonultak. Bent az operában a himnusszal kezdődött a gálaest. Az államfő ünnepi beszédében azt mondta, az alaptörvény éppen akkor lép életbe, amikor a magyarok élete fordulóponthoz érkezett.
Ez a törvény attól különleges, hogy a lelkülete mindig is ott volt a magyarok gondolkozásmódjában, hagyományaiban, világlátásában, ezer éves értékrendünkre épülve jelöli ki számunkra a majd követendő utat.
Kint eközben a kormánytagok kijövetelét követelték. A gálaest után a miniszterelnök ugyanazon a Dalszínház utcai ajtón át távozott, amelyen érkezett. Ugyanitt hagyta el az épületet a többi vendég is. A demonstráción a rendőrök és a tüntetők között összetűzés nem történt. Egyetlen embert emeltek ki a tömegből. Az LMP ugyanakkor közleményében azt nyilatkozta, két szimpatizánsát szélsőjobboldali tüntetők súlyosan bántalmazták. Szerintük érthetetlen, hogy az operaházat nagy erőkkel védő rendőrök a békés demonstrálókat miért nem tudták megvédeni. Az MSZP is úgy látja, a rendőri vezetés nem tartotta be a legalapvetőbb szabályokat.
Például nem ereztünk rá ellentüntetőket, főleg ordibáló ellentüntetőket a demonstráció résztvevőire.
A miniszterelnök szóvivője szerint viszont tegnap este mindenki végezte a dolgát. A kormány útjára bocsátotta az új alaptörvényt, a tüntetők pedig szabadon kinyilvánították véleményüket. Szijjártó Péter azt mondta, akit bármilyen sérelemért, azt tegyen feljelentést, amit a hatóságok kivizsgálnak majd.
Mi a legfontosabbnak azt gondoljuk, hogy biztosítsuk annak lehetőséget, hogy ki elvégezze a saját munkáját, ebben ne akadályozzuk egymást. Ez a tegnapi napon így is történt, a demokrácia adta jogaival, élt mindenki.
Szijjártó Péter a tüntetés jogosságára reagálva azt mondta, teljesen nyilvánvaló, hogy nem várható el, hogy a kormány minden döntésével mindenki egyetértsen.
A tegnapi ellenzéki tiltakozással több külföldi újság és hírügynökség is foglalkozik. A budapesti operánál tartott demonstráció a The New York Times szerint az ellenzéki pártok és civil szervezetek korábban soha nem látott egységét mutatta. A német Der Spiegel több tízezres tüntetésről cikkezik, valamint az új alkotmányról, amely a lap szerint ugyan deklarálja az alapjogokat, de csökkenti az alkotmánybíróság illetékességi körét és korlátozza az igazságszolgáltatás függetlenségét. A Lidové Noviny című cseh konzervatív napilap azt írja, Magyarországon csendes puccs van készülőben.
Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy őrizzék meg Magyarországon a Nemzeti Bank függetlenségét, mondta a testület szóvivője. Olivier Bailly emlékeztetett, az elmúlt hónapban számos levélváltás volt uniós vezetők és a magyar kormány között. Többek között José Manuel Barroso bizottsági elnök is aggodalmainak adott hangot a Magyarországon elfogadott törvények miatt. A magyar válaszokat és a megkapott törvényszövegeket még elemzik. Szijjártó Péter a miniszterelnök szóvivője közölte, a magyar kormány kész a konzultációra az Európai Bizottsággal jegybank ügyben, ha a testület miután megismerte a Magyar Nemzeti Bankról szóló új törvény szövegét, ezt kezdeményezi. A külügyminisztérium visszautasította a francia külügyminiszter nyilatkozatát, amely szerint problémás a helyzet ma Magyarországon. Alain Juppé az új alaptörvénnyel kapcsolatban megkérdőjelezte, hogy Magyarországon tiszteletben tartják az uniós tagállamok közös alapelveit. A magyar külügyi tárca szerint Juppé kijelentése nem felel meg a két ország hagyományosan baráti kapcsolatának.
Elveszítette szlovák állampolgárságát egy pedagógus, miután felvette a magyart. Fehér István még tavaly ősszel tette le az állampolgársági esküt Magyarországon, majd ezt hivatalosan is jelentette a szlovák hatóságoknak. Ezután kapta meg a felszólítást, hogy adja le szlovák iratait.
Folyamatosan keresték az újságírók Fehér Istvánt. Volt, aki személyesen, és volt olyan is, aki telefonon készített vele interjút.
Az alkotmány egyértelműen kifejezi, hogy bárki, aki szlovák állampolgár, csak akkor, ha ő maga lemond az állampolgárságáról, akkor elveszíti azt. De ha ezt nem teszi meg, és én nem teszem meg, akkor ez senkitől a saját akaratán kívül el nem vehető készítve.
Fehér István szeptemberben tett állampolgársági esküt Magyarországon a Fejér megyei Isztiméren, ahová édesanyja családjának egy részét kitelepítették a Felvidékről. Magyar állampolgárságáról ő maga értesítette az illetékes nyitrai hatóságot az erre vonatkozó törvényekkel összhangban. Fehér István önként nem mondott le szlovák állampolgárságáról, ám a polgármesteri hivatal illetékes szakosztálya már megkapta az értesítést arról, hogy töröljék a révkomáromi szlovák állampolgárok névsorából őt.
A Jobbik szerint tavaly sem a nemzetpolitika, sem a diplomácia területén nem történt meg az a fordulat, amelyet a kormány korábban megígért. Száva István országgyűlési képviselő azt mondta, az Orbán kabinet elődei eszközeit, vagyis a párbeszéd és a jószomszédi viszony ápolását alkalmazza a környező országokkal kapcsolatban ahelyett, hogy nyomás gyakorlással, kemény fellépéssel állnak ki az ottani magyar közösségek érdekei mellett.
Körültekintünk az elmúlt egy éven, és megnézzük, hogy a külhoni magyar közösségek számára mely ügyek, milyen problémák voltak. Azt kell látnunk, a Jobbik azt látja, hogy a külhoni magyar közösségek számára fontos ügyek egyikében sem sikerült 2011-ben sem előrelépést tenni.
Képesek január végéig elbírálni a végtörlesztésre benyújtott nagyszámú hiteligénylést a bankok, mondta a Bankszövetség alelnöke. Gyuris Dániel szerint vannak, akik felelőtlenül az utolsó pillanatra hagyták a végtörlesztési igény benyújtását, anélkül, hogy forrásuk lenne rá. A Bankszövetségnél arra számítanak, hogy a végtörlesztést valamivel több mint 20% veszi igénybe. Gyuris szerint kezd helyreállni a kormánnyal kötött megállapodásnak köszönhetően a pénzügyi szektorral szemben megrendelt bizalom.
Még vannak boltok, ahol most is tart az átárazás, és sok helyen akciókkal próbálják alacsonyan tartani például az élelmiszerek árát. A kereskedők az áfa 25-27%-ra emelését egyelőre nem minden esetben terhelik a vásárlókra.
Húsoknál is észrevettük.
Volt, akinek azonnal feltűnt.
De most van az első vásárlásunk, úgyhogy
fogalmam sincs.
És volt, aki egyelőre még nem tudta, mire számítson a kasszánál. Az áfa általános kulcsa 25-27%-ra emelkedett idén, ezért a tej és kenyérféléken kívül elvileg minden drágább lett. Az egyik hazai élelmiszerlánc azonban nem emelte például a zöldségek, gyümölcsök, az ásványvizek és a gyümölcslevek, valamint a húsok árát sem.
Nyilvánvaló, hogy teljes egészében átvállalni ezt az áfa növekedést, a költségnövekedésünket nem tudtuk. Tehát bizonyos termékeknél érvényesíteni kellett az áfa növekedéséből fakadó fogyasztói ár drágítást is, de úgy gondoljuk, hogy a napi szükségletet nem érinti ez az áfa növekedés.
Az áfa emelkedés azt jelenti, hogy ennek a 10 deka felvágottnak az ára néhány forinttal nőtt tavalyhoz képest. Egy nagyobb bevásárlás azonban már több száz forint plusz kiadást is jelenthet. Van olyan kereskedelmi lánc is, amely most még akciókkal próbálja alacsonyabban tartani az árakat.
Nagyon nehéz meghatározni konkrétan a termékek körét. Nyilvánvalóan az általános gyakorlat az, hogy az áfa idővel be fog épülni az árba.
A Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az áfa emeléséből 100 milliárd forint körüli bevételre számíthat az állam.
Nagyon sok függ attól is, hogy a piac hogyan fog teljesíteni, hiszen ahhoz, hogy ez a bevételi előirányzat teljesüljön, ahhoz a gazdaság egészének is megfelelő teljesítményt kell mutatnia.
Az élelmiszerek árát azonban nem csak az adóváltozások határozzák meg, hanem például az alapanyagok beszerzési ára és a forint árfolyam. Így például a forint gyengülése is drágíthatja az élelmiszereket.
Vádat emelt az Eclipse ZRT volt tulajdonosai és vezetői, valamint több vállalkozó ellen a fővárosi főügyészség. Adócsalás vádjával állítják őket bíróság elé. Az Eclipse 2005 és 2009 között több nagyértékű informatikai megrendelést kapott az államtól. Az ügyészség szerint a cég fiktív számlák felhasználásával eltüntette a nyereségét, amivel több mint 1 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.
Bűnszervezetben elkövetett adócsalás és okirathamisítás vádjával bíróság elé kell állnia az Eclipse ZRT két volt részvényesének, a teljes korábbi vezetőségnek és több vállalkozónak is. A vádlottak között van még egy biztonsági cég tulajdonosa, aki a kémügyben jelenleg előzetes letartóztatását tölti, de vádlotta a Budapest Airport korábbi biztonsági igazgatója is. Az Eclipse 2005 és 2009 között titkosított közbeszerzési eljárásokon több mint 11 milliárd forint értékű állami megrendelést kapott. Az Eclipse dolgozta ki például a biometrikus útlevél és az eredetiségvizsgálat informatikai rendszerét. Úgy tudjuk, első bírósági meghallgatásán a cég vezérigazgatója azt mondta, hogy letartóztatása esetén összeomlana a közigazgatási ügyintézés, ami komoly nemzetgazdasági problémákat okozna. Az ügyészség szerint nem a letartóztatás, hanem az adócsalás okoz nemzetgazdasági károkat.
A vádlottak azért, hogy a cég árbevétele után megfizetendő általános forgalmi adóösszegét csökkentsék, fiktív alvállalkozói szerződéseket kötöttek különféle cégekkel. Ezen cselekményükkel a vádlottak több mint 1,3 milliárd forint értékben jogtalanul csökkentették az állami adóbevételt.
Az Eclipse ZRT vezetőit és tulajdonosait 2010 márciusában fogta el a rendőrség terrorelhárító szolgálata. A cég székhelyén tartott házkutatásnál a vámnyomozók luxusautókat és több mint 8 milliárd forint névértékű fiktív számlát foglaltak le. Kerestük az első és másodrendű vádlott ügyvédeit, de nem tudtuk őket elérni. Az Eclipse ZRT ügyében folyik még egy eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi szolgálata vesztegetés, hűtlenkezelés és gazdasági titok megsértése miatt nyomoz. Ebben az eljárásban a vámnyomozók azt vizsgálják, hogy az Eclipse ZRT 2005 és 2009 között milyen körülmények között kaphatott összesen 11 milliárd forint értékű állami megrendelést. A híradót Víg András tudósította.
Alkotmányos alapjog lett az önvédelem, ahogy a magántulajdon védelme is. A bíróságoknak nem kell vizsgálniuk, hogy az áldozat védekezése arányban volt-e a támadással. A bűnözőknek pedig fel kell készülniük arra, hogy a bűncselekmény elkövetésekor kockázatot vállalnak. Az áldozat ugyanis bármivel védekezhet, akár az otthon engedéllyel tartott fegyverét is használhatja.
Mert elhatároztam, hogy nem ölöm meg természetesen, hanem harcképtelen teszem, és akkor szépen beleresztettem egy töltényt a hátsó felébe, nagyot ordított, elugrott.
Fontányi Gábor 2004-ben meglőtt egy betörőt, aki fegyvert fogott rá házában. Több hónapig gyanúsított volt. A bíróság azt vizsgálta, hogy a férfi jogosan használta-e fegyverét. Végül megszüntették ellene a nyomozást, de ha jogtalan lett volna az önvédelem, akár börtönbe is kerülhetett volna. Az önvédelem mostantól az alkotmányos alapjogok közé tartozik, ahogy a magántulajdon védelme is. Ez eddig csak a büntető törvénykönyvben szerepelt. Mostantól a bíróságoknak az alkotmány alapján sem kell vizsgálniuk, hogy az áldozat hogyan védekezett.
Akár a személy, akár a javak elleni, akár a közérdeket támadóval szemben fel lehet lépni, akár még nem is arányos eszközzel, tehát ököllel támadóval szemben, kést lehet ragadni, husángot lehet ragadni, vasvillát lehet ragadni.
A kriminálpszichológus szerint a bűnözőknek fel kell készülniük arra, hogy a bűncselekmény elkövetésekor kockázatot vállalnak. Mostantól még nagyobbat. Az áldozat ugyanis bármivel védekezhet.
A támadónak annyiban nehezebb, hogy ő pedig egy idegen területen mozog. Sőt, idegen, veszélyes, a jövőben pedig arra készülhet, hogy ellenséges területen fog mozogni. Ez nem ugyanaz, hogy ellenséges, ahonnan támadás is kaphatok.
Annak pedig, hogy az önvédelem alapjog lett, van visszatartó ereje is. Mert a bűnözők számolnak azzal, hogy a bűncselekmény elkövetésekor az életüket is kockáztatják. Változás az is, hogy mostantól nem a megtámadottnak kell bizonyítania a jogos védekezést, így a bíróságok gyorsabban hozhatnak ítéletet.
20-40%-kal emelik az orvosok fizetését a karcagi Kátai Gábor kórházban. A pénzt a betöltetlen állások bérkeretéből és spórolással teremtik elő. A kezdeményezéssel az orvosok elvándorlását szeretnék megakadályozni.
Egy éve dolgozik belgyógyászati rezidensként a karcagi kórházban Nagy Erika. Azt mondja, sok kollégájával ellentétben nem szeretne külföldre menni.
Hát egy magyarnak azért ott sem könnyű minden esetben boldogulni.
Az ő fizetését is megemelték januártól, ahogyan összesen 50 orvosnak a kórházban.
Nyilván nem nagy összegről van szó, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen maga a szándék meg a kezdeményezés közben nem erősítette azt, hogy itt azért figyelnek az emberre, és szeretnék itt tartani az embereket.
Aminek nem csak az orvosok, de a betegek is örülnek.
Csodálatosnak tartom. Valóban így van. És ne is engedjék el őket máshonnan se. Úgyhogy inkább emelnék meg a fizetéseket, mint hogy külföldre mennek.
Gyakorlatilag 20-40%-os béremelést tudtunk végrehajtani.
Ez mintegy 1,7 millió forintos többletköltséget jelent a havonta 200 millió forintból gazdálkodó kórháznak. A pénzt a betöltetlen állások bérkeretéből és spórolással teremtik elő.
Úgy döntöttünk, hogy ehhez a bértömeghez is hozzányúlunk. De elsődleges forrása az a keretgazdálkodás. Tehát az, hogy minden kiadásunkat igen szigorú szemmel nézzük.
A kezdeményezés ellenére itt is jelentkezik az orvoshiány. Legalább 25-30 szakemberre lenne még szükség.
20 éve, hogy újjá született. 1992. január 3-án történt az első szívátültetés Magyarországon. A 48 éves Schwarz Sándor ma újra találkozott egykori kezelőorvosaival a Semmelweis Egyetem klinikáján. Vele együtt az elmúlt két évtizedben több mint 200 szívtranszplantációt végeztek Magyarországon. A műtétekre nagyjából 3 hónapot kell várni. Ez az európai átlagnál valamivel jobb helyzetet jelent.
Évek óta készültek erre a pillanatra a magyar szívsebészek. 1992. január 3-án jött a riasztás, hogy egy 20 éves fiatal végzetes agysérülést szenvedett. A szíve viszont alkalmas lenne a 28 éves, születése óta súlyos szívbetegséggel küszködő Schwarz Sándor életének megmentésére. Az orvosoknak 4 óráig volt arra, hogy a donor szívét eljuttassák a beültetés helyére. Üt. Ez volt a Szabó Zoltán professzor vezette orvoscsoport utolsó utasítása a műtét végén. Majd egy áramítést követően ismét működni kezdett a szív.
Régi szívemben, amivel megszülettem, azzal nagyon sok problémám volt. Most ezzel a kapott szívvel 3 hete elég problémamentes vagyok.
Ezt mondta a műtét után lábadozó Schwarz Sándor a Híradónak.
20 évvel ezelőtt újra születtem.
És így értékelte a vele történteket 2 évtizeddel később. A most 48 éves férfi felépülése után megházasodott. 2 gyermekével Kispesten él, gondnokként dolgozik a helyi iskolában. 12 féle gyógyszert kell szednie, de az állapota jó.
Szeretnék még egy igazán jót táncolni. Egy jó magyar lagziban a lányom esküvőjén és a fiamnak az esküvőjén szintén. Remélem, hogy az elkövetkező 20 évben ez is meg lesz.
A jubileummal egy időben csatlakozott Magyarország az Eurotransplant nevű rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a magyar betegek ezentúl külföldről is kaphatnak új szívet.
Most került a listára a magas kockázatú néhány beteg, akiknél reménykedünk, hogy viszonylag gyorsan fognak szervet kapni és találni Európában.
1992 óta egyébként 206 szívátültetést végeztek idehaza. Ma a betegek 90%-a túléli a műtétet, 4-ből 3 pedig a rákövetkező 5 évet is.
Minden perc számít, januártól Ausztriában is kötelező mentősávot kialakítaniuk az autósoknak az autóutakon és autópályákon, ha torlódik a forgalom. A sofőröknek még azelőtt ki kell húzódniuk az út jobb, illetve bal szélére, hogy teljesen beállna a dugó. Középen így marad egy hely a mentőnek. Úgy számolnak, hogy ezáltal percekkel előbb érhet egy-egy baleset helyszínére a mentő.
A KRESZ módosítás szerint az autósoknak már azelőtt kötelező jobbra, illetve balra húzódni, hogy a dugó beállna az osztrák autóutakon és autópályákon. Így középen maradt hely a megkülönböztető jelzéssel haladó autóknak. Ha már áll a forgalom, nyilván nehezen kivitelezhető ez a manőver, de amint az autósok érzékelik a forgalom lassulását, azonnal le kell húzódniuk, autópályán pedig a leállósávot is el lehet ilyenkor foglalni, mondta az osztályvezető. A mentők eddig a leállósávon közelítették meg a baleset helyszínét. Az osztrák autóklub szerint ez sokszor balesetveszélyes volt, mert egy-egy autós hirtelen kihúzódott a leállósávba, és nem számított rá, hogy hátulról nagy sebességgel jöhet a mentő. Németország mintáját követve most végre mi is elérhetjük, hogy azoknak az embereknek, akik balesetet szenvednek, a túlélési esélyeit megnöveljük, mondta a szakember. Ausztria több szomszédjánál már most rövidebb idő alatt ér a mentő egy-egy baleset helyszínére, mint korábban.
Németországban, Svájcban, Csehországban és Szlovéniában már régebben bevezették a mentősávot. Itt Ausztriában, aki nem tartja be a szabályokat, 2200 eurós büntetésre számíthat.
A KRESZ módosulásról Ausztriában rádiós és televíziós kampányt is indítottak, és plakátokon is figyelmeztetik az autósokat.
Két magyar meghalt egy autóbalesetben a felső ausztriai Reichersberg környékén. A két magyar egy bécsi rendszámú autóval lassítás nélkül nekihajtott egy dugóban álló nyerges vontatónak az A8-as autópályán. A strádán azért volt dugó, mert órákkal korábban egy macedón teherautó karambolozott az autópálya felügyelet egyik járművével.
Bár jelentősen csökkent a regisztrációs adó, egy-két kivételtől eltekintve nem csökkent sem az új, sem a használt autók ára itthon. Az új autók forgalmazói szerint a külföldi gyártók nagyjából ugyanilyen mértékben emelték az árakat, a használt autók ára pedig a jelenlegi forint-euró árfolyam miatt nem változott.
Tehát ez az autó, ami a kategóriájának a vezetője egyébként. Elmondható, hogy 100 ezer kellett olcsóbb.
Ez a japán autó olcsóbb lett idén a regisztrációs adó csökkenésének köszönhetően, de az új autók többségének nem csökkent az ára, sőt, némelyik még drágult is.
Az, hogy az idei esztendőben 2012-ben az árlistákon a vevők döntően nem azt tapasztalják, hogy az árak csökkentek volna, ez pedig azért van, mert ezek a döntések, az árak kialakítása, ez nem Magyarországon születik meg, hanem mindig a gyártói központokban.
Amennyivel csökkent idén a regisztrációs adó, a legtöbb gyártó annyival emelte az árait, így a fogyasztói ár ugyanannyi maradt. Ez alól csak néhány márka kivétel. Ez a vevő ma olcsóban vehette meg a kiszemelt autót, mintha tavaly vásárolta volna meg.
Azt hiszem olyan 390 ezer forinttal olcsóbb, ugye így?
A regisztrációs adó csökkenése a külföldről behozott használt autók árát is csökkenteni, ha nem drágult volna meg az euró. Ez az autó 4000 euróba kerül külföldön. Most azonban nagyjából 30 forinttal drágább az euró, mint néhány hónappal ezelőtt.
Akár 4000-szer 30 forintnál 120 ezer forintos árnövekedést eredményez. Viszont a regisztrációs adó mintegy 40 ezer forinttal csökken, de a kettőnek az egyenlege még mindig sajnos egyfajta árnövekedést eredményez.
Folyt Attila szerint a regisztrációs adó csökkenése akkor lenne érezhető a használt autó piacon, ha az euró tartósan 300 forint alatt maradna.
Elfogták a Los Angeles-i gyújtogatót, akit egy biztonsági kamera képe alapján azonosítottak. Az őrizetbe vett német állampolgárságú férfinak körülbelül 50 gyújtogatáshoz lehet köze. A hatóságok szerint elképzelhető, hogy tettes társai is voltak, ezért tovább nyomoznak. Az egyelőre nem derült ki, hogy miért gyújtogatott.
Péntek reggel óta több mint 50 tűzesethez riasztották a Los Angeles-i tűzoltókat. Elsősorban Hollywood és San Fernando Valley környékére hívták ki őket. Többnyire az utcán parkoló autók égtek, vagy fedett parkolókban csaptak fel a lángok. Gyújtogatásnak esett áldozatul az a ház is, ahol a Doors legendás frontembere Jim Morrison élt egykor. A rendőrség hétfőn őrizetbe vett egy 24 éves német állampolgárt, aki már évek óta Kaliforniában él. A Sunset bulváron fogták el, helyi idő szerint hétfő hajnalban. A férfi bizonyos Harry Burkhardt nagy valószínűséggel azonos a gyújtogatóval, úgy tudni egy biztonsági kamera felvétele alapján azonosították, mondta a város polgármestere. A rendőrség szerint a gyújtogatások ennek ellenére folytatódhatnak. A Los Angeles-i rendőrparancsnok úgy nyilatkozott, hogy nem állnak le a vizsgálattal, mert az sem lehetetlen, hogy voltak társai, hiszen egyetlen ember nehezen gyújtogathatott volna több tucat helyszínen. A hatóságok 60 ezer dolláros, több mint 14 millió forintnyi jutalmat ajánlottak fel annak, aki érdemi információval segít. A tüzek okozta kár összesen 3 millió dollár, vagyis nagyjából 200 millió forint.
Hatalmas viharok söpörtek végig Nagy-Britannia jelentős részén, egy ember meghalt, többen megsérültek. Skóciában és Észak-Angliában pusztítottak a legnagyobb erejű széllökések, de nagy vihar volt Londonban is. Kent megyében egy férfi meghalt, amikor autójára rádőlt egy fa. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, miután a vihar leszaggatta a vezetékeket. A repterek forgalma akadozott, a tengerpartokon pedig a vonatok sem jártak.
Megkezdődött a pere annak a nőnek, aki féltékenységből gyújtogatott. Az asszony volt szerelme egy kínai üzletember raktárát és autóját rongálta meg. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolják.
Itt a Józsefvárosi piac közelében bérelt üzletet és raktárhelyiséget a kínai kereskedő. Miután szakított szerelmével, ezt az épületet próbálta a nő felgyújtani többször is.
2008. december 25 napján újabb gyújtogatási kísérlet történt a raktárnál. Ekkor Takács Tibor sértett látta, ahogy Réti Lászlóné vádlott, az épület meggyújtott ablakától futva távozik.
A szemtanú a vagyonőr volt, aki egy furgonból átalakított fülkében pihent nap mint nap. A nő ezt a bódét is megpróbálta felgyújtani, de nem sikerült neki.
A autóban pedig mindig lehúztam egy kicsit elől az ablakot, és szerencsé, hogy nem vagyok én mély alvó, vagy hát Istenem, megtörténhetett volna, hogy csak egy példa, berúg valaki, vagy Isten, hát akkor nem maradt volna belőlem, csak egy zsírpot.
Az üzletembernek saját bevallása szerint 5 millió forint vagyoni kára is keletkezett. Az ügyben várhatóan ma nem hoznak ítéletet.
Egy kivétellel előkerültek az Uzsoki utcai kórházban azok a dokumentációk, amelyek az intézmény vezetése szerint bizonyító erejűek lesznek a morfin túladagolásban meghalt betegek ügyében. Golub Iván főigazgató azt mondta, a gégészeti osztályról hiányzó 46 korlapból 45 megvan. Igaz, nem ott találták meg őket, ahol lenniük kellett volna. Ezeken például az szerepel, hogy ki kinek az utasítására, milyen dózisban, milyen készítményt alkalmazott. November végén indított nyomozást a rendőrség az Uzsoki utcai kórházban, mert felmerült a gyanú, hogy végstádiumban lévő daganatos betegek többszörös dózisban kaptak morfiumot. A kórház visszautasította a vádakat.
Megvakult a nevelő, akit a Bócsai gyermekotthon két neveltje egy vaslapáttal leütött és életveszélyesen megsebesített. A férfi most került ki a szegedi klinika intenzív osztályáról. Állapota már nem életveszélyes, orvosai szerint jobban van. Abban reménykednek, hogy vaksága is csak átmeneti. A férfit még decemberben a fővárosi önkormányzat gyermekotthonának Bócsai intézetében ütötte le és rugdosta meg egy 17 éves és egy 13 éves kábítószer függő fiatal. Ellopták kocsi kulcsát, és a fővárosba indultak, hogy drogot vegyenek. Az autóból azonban a strádán elfogyott a benzin. Az idősebbik nevelt előzetesben van, a 13 éves, mivel nem büntethető, egy szigorított nevelőintézetbe került.
Ketten sérültek meg súlyosan abban a frontális ütközésben, amely Paks és Pusztahentse között történt. Valószínűleg a csúszós úton pördült meg az egyik jármű. Az egyik sérültet mentőhelikopter szállított a kórházba. Az utat több órára lezárták a helyszínelés idejére.
Ahogy berepült a kanyarból, lehet is látni, hogy körülbelül van a belső fele egy kicsit ugye meredekebb, és látszott, hogy így jön az autó, és így megdobja, és csúszik ki a fara. Az Opelnak.
A Nyálkás utcakasz egyik kanyarjában ütközött össze a két autó.
Paks irányából, Pusztahentse irányából haladt egy Opel típusú személygépkocsi. A kanyarban kisodródott, jelenleg információink szerint megcsúszott, és a szemből szabályosan közlekedő Suzuki személygépkocsinak ütközött.
Az ütközés következtében mindkét autó az árokba borult. A könnyebb sérültet mentőszállított a kórházba, míg a másik autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett.
Az egyik gépjárműből egy hölgyet kellett kimentenünk feszítővágó felszerelés segítségével.
Őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. A mentés és helyszínelés idején teljes útlezárás volt több órán keresztül Paks és Pusztahencse között. A forgalmat elterelték.
Életveszélyesen megsérült egy idős férfi Sopronban, amikor a zebrán elgázolta egy menetrend szerinti busz. Azt még vizsgálják, hogy a gyalogosnak vagy a busznak volt-e éppen zöld jelzése. Úgy tudjuk, az elgázolt férfinak fej és mellkas sérülései vannak, és amint szállítható állapotban lesz, a győri kórházba viszik át.
Itt a városba vezető úton ütötte el a helyközi járat a 62 éves férfit. A gyalogos négy sávon már áthaladt, amikor a járdára lépés előtt elgázolta a busz. Hogy mit jelzett a közlekedési lámpa, még nem lehet tudni.
Baleset körülmények a tisztázására a Soproni rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya igazságügyi műszaki szakértő bevonását rendelte el.
A Kisalföld volánnál telefonon annyit mondtak, hogy még a héten helyszíni vizsgálatot tart a rendőrség az ügyben. Úgy tudjuk, az elgázolt férfi fej- és mellkas sérüléseket szenvedett. Állapotát a Soproni Erzsébet kórházban stabilizálták.
Információink szerint a 62 éves férfi még mindig életveszélyes állapotban van. Sérülései súlyossága miatt várhatóan még ma átszállítják Győrbe, a Petszaladár megyei oktatókórházba. A híradót Bősze Balázs tudósította Sopronból.
Az egerész öv lett az év madara egy internetes szavazás eredményeként. A voksolást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hirdette meg, és a korábbi évektől eltérően nem szakmai zsűri, hanem az internetezők dönthették el, hogy a szervezet melyik madár védelmével foglalkozon kiemelten 2012-ben. Ez most azért is fontos, mert egyes vélemények szerint a ragadozó madár túlszaporodott, így vannak, akik azt szeretnék, ha vadászni is lehetne rá.
Az egerészöv sík és hegyvidéken egyaránt előfordul, de leginkább onnan ismerhető fel, hogy forgalmas utak és autópályák mellett szeret ücsörögni. Gyakran pusztulnak el azonban áramütésben vagy mérgezésben.
Valószínűleg gyögeret mérgeztek, és ő pedig másodlagosan mérgeződött.
Ez a példány a Hortobágyi Madárkórházban lábadozott az utóbbi napokban, de jó fizikumának köszönhetően hamar visszaengedhették a szabadba. Az egerészöv a leggyakoribb páciense a kórháznak, nem véletlen, hiszen hazánkban is a legnagyobb számban előforduló ragadozó madár.
Az országos populációja az utóbbi 20 évben jelentősen megemelkedett. Ez azt jelenti, hogy ő jobban el tudja viselni azt a fajta civilizációs közelséget, amelyet bizonyos más fajok, például a nagysasok nehezebben.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes szavazásán a vörös vércsét és a fekete rigót megelőzve választották az egerészövet az év madarának. Ez azért is fontos, mert egyes vélemények szerint az egerészöv túlszaporodott és károkat okozhat a nevelt fácán vagy a nyúlállományban. Sokan ezért feloldanák az egerészövre 1933 óta érvényes lelövési tilalmat.
Tavaly évben már a civil szektor, többek között az MME részéről elég jelentős tevékenység folyt annak érdekében, hogy ez a vadászhatóság ne kerüljön visszaállításra, és ez az idei évben is folytatódni fog. Ehhez nagyon jó az, hogy az egerészöv lett az év madara.
Az egerészövet egyébként 1954 óta védi a törvény, természetvédelmi értéke példányonként 10.000 forint.
Baktérium okozhatta a szegedi vadaspark zsiráfjának halálát. Nuru a látogatók kedvence még decemberben pusztult el, egyik napról a másikra, minden előjel nélkül. A 4 éves zsiráf Vika február óta lakott a Tiszaparti városban. A gyilkos baktérium nem túl gyakori, de valószínűleg ugyanez végzett a közelmúltban a fővárosi állatkert egyik elefántjával is. Védőoltás nincs ellene.
A két megmaradt zsiráfvikánk, ugye a Luke és a Tabó, akik most ott táplálkoznak innen az elkejtett részen, ugye ők megmaradtak. A
harmadik társuk Nuru azonban elpusztult. Alig 10 hónapja ebből a Neunkircheni állatkertből érkezett az akkor 4 éves, 4 méter magas zsiráfbika ide, a szegedi vadasparkba, az Európai Tenyészprogram keretében. Sajnos nem sokáig volt a park kedvence, karácsony előtt néhány nappal a gondozója holtan találta. Először arra gyanakodtak, hogy bélcsavarodás végzett az állattal.
A második egy idegen test, amit esetleg lenyelt az állat, akár befújott a szél, valami nagyon zaskolt, vagy a látogatók bedobtak véletlen valamint, vagy ugye bármi előfordulhat.
A harmadik pedig egy ilyen Clostridium fertőzés volt a gyanú, amilyen hirtelen halált szokott okozni az állatoknál, patásoknál.
Az elsődleges vizsgálatok szerint egy baktérium fertőzés okozta a végzetét. Ez ellen nincs védőoltás, és hirtelen halált okoz az állatoknál. Azóta Luk és Tabó maradt a látogatók kedvence.
Nagyon hosszú a nyakuk, meg magasak.
A két bika mellé hamarosan újabb zsiráf érkezik majd Szegedre, Nurut pedig, miután kipreparálták, a fővárosi állatkert hamarosan felépülő bemutató termébe szállítják.
A híradó után jön a sport, aztán pedig fuss, Dagi, fuss, de ez már egy angol vígjáték.
Remélem, a Dagi nem rá vonatkozott, mi köszönjük figyelmüket, viszontlátást!
DTK, Détót Kriszta Show. Új időpontban. Csütörtökön 21 órakor az M1-en.
Na most megtudjátok, milyen a magyarok istene.
Hogy volt? Garas Dezső televíziós felvételei. A műsorral a néhány napja elhunyt színész legendára emlékezünk. Hogy volt? Garas Dezső emlékezetes televíziós szereplései. Csütörtökön 21 óra 55 perckor az M1-en.
Elnézést, ez egy cipő volt, nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. Mindig TV, minőség havidíj nélkül. Whoa.